Két óra. Európa Rádió, az értékes gondolatok rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit Lénárt Vandától hallják. Magyarországon a 95-ös benzin átlagára 640, míg a régiós országokban 620 forint volt, az Európai Unió heti kőolaj jelentésének legfrissebb adatai alapján. A magyarországi átlagár 3,2%-kal magasabb a régiós átlagértéknél. A dízel üzemanyag heti átlagos ára Magyarországon 654 forint volt, ami 31 forinttal 5%-kal haladta meg a régiós 623 forintos átlagárat, jelentette első alkalommal kiadott kísérleti üzemanyagár statisztikájában a Központi Statisztikai Hivatal. A hatósági üzemanyagár 2022. decemberi kivezetése után Magyarországon a régiós átlag fölé emelkedett az üzemanyagok ára. A 95-ös benzin esetében a 2023-as év során jelentős áringadozást tapasztalhattak a fogyasztók a benzinkutakon, a legmagasabb árakat szeptemberben regisztrálta a KSH, ekkor 650 forint körül mozgott a benzin átlagára. A legalacsonyabb árak májusban és decemberben voltak, amikor átlagosan 540 és 570 forint közötti összeget kellett fizetni egy liter 95-ös oktánszámú benzinért. 2024 eleje óta az üzemanyagárak folyamatos növekedése figyelhető meg, olvasható a jelentésben. A figyelő szolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján április 8-a és 14-e között 9800-an fordultak orvoshoz influenza-szerű tünetekkel, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján közzétett jelentésében. Akut légúti fertőzéssel 129.100 ember kereste fel orvosát. A tájékoztatás szerint az influenza-szerű megbetegedéssel orvoshoz fordulók 29,3%-a gyerek, 32,3%-a a 15 és 34 év közötti ekkor csoportjába tartozott. A 15. héten Baranya, Békés, Heves, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyékben nőtt, a többiben csökkent az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma az előző héthez viszonyítva. A 15. naptári héten 146 betegtől érkezett légúti minta a laboratóriumba, ezek közül az influenza vírus aránya 6,5%, a SARS-CoV-2 vírus pedig egy esetben volt pozitív. Kórházban múlt héten 108 ember került súlyos akut légúti fertőzés miatt, közülük 11-en szorultak intenzív ellátásra, írja a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. A személy jövedelemadójuk 1+1%-át felajánlók milliárdokról dönthetnek, írja a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleménye. Eszerint legtöbben személy jövedelemadójuk 1+1%-át gyermekek gyógyítására és állatmenhelyekre szánják, a támogatott szervezeteknek óriási segítséget jelentenek az adóforintok, a felajánlók évről évre milliárdok sorsáról döntenek, fogalmaz a közlemény. A hivatal a honlapján közzétette azoknak a civil szervezeteknek az adószámát, valamint a vallási közösségek és a Nemzeti Tehetségprogram technikai számát, amelyekre érvényes felajánlás tehető, írják a közleményben. A NAV tájékoztatásában kiemelik, idén is mindenki szabadon rendelkezhet befizetett adója 1+1%-áról. Az egyik 1%-ot egy civil szervezetnek, további 1%-ot pedig valamely vallási közösségnek vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak lehet felajánlani. A rendelkező nyilatkozat akár a bevallás részeként, akár önálló nyilatkozatként is benyújtható a NAV-hoz május 21-éig. Magyarországon nőtt a második legnagyobb arányban a tisztán elektromos autók értékesítése márciusban, közölte az Energiaügyi Minisztérium a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. Mint írják, az Európai Autógyártók Szakmai Képviseleti Szervezetének adatgyűjtése szerint a múlt hónapban mintegy 80%-kal több tisztán elektromos autót adtak el hazánkban, mint tavaly márciusban. Az uniós tagállamok mellett az Egyesült Királyságra, Izlandra, Norvégiára és Svájcra kiterjedő összegzés a 31 ország közül mindössze 10-nél jelez növekedést ebben a mutatóban. A kis darabszám mellett bekövetkezett 128%-os ciprusi bővülés után a magyar adat a második legmagasabb. A tiszta és csendes járművek iránti hazai keresletet a vállalatok számára februárban megnyitott támogatási program élénkíti. A felpörgő értékesítés döntő részben járul hozzá ahhoz, hogy Magyarországon az összes gépjármű eladás is nőtt márciusban 12%-kal, áll az Energiaügyi Minisztérium bejegyzésében.
Az időjárásról.
Szombaton közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, hosszabb napos időszakokra, főleg keleten, délkeleten számíthatunk, elszórtan valószínű eső, zápor, néhol zivatar, a Tiszántúlon a legkisebb a csapadék esélye, az északira, északnyugatira forduló szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 11 és 17 fok között várható.
Európa Rádió híreit hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
Önök az Európa Rádió Nyíregyházi stúdiójának műsorát, a Kontinentális reggelit hallják 2024. április 20-án szombaton. Köszöntöm hallgatóinkat, Kocák Szilvia vagyok. Nézzük, mivel várjuk Önöket a következő percekben. Gál Judit kórházlelkész, a református kórházlelkészi szolgálat vezetője a közelmúltban Dizseri Tamás szeretetszolgálati díjat vehetett át. Az elismerés névadója hazánk első és mindmáig egyetlen protestáns kórházának létrehozója és irányítója volt.
Én a gimnázium után orvosi egyetemre jelentkeztem, de ez még az az időszak volt, amikor nem volt előny, hogyha valakinek az édesapja gyülekezeti lelkész volt. Bár nem a református gimnáziumban érettségiztem, Kisvárdára jártam, de azért a felvételén elhangzott a hitéletre vonatkozó néhány kérdés is, így nem vettek fel három ízben sem, és közben az egészségügyben dolgoztam.
A részletekről hamarosan többet is megtudhatnak, előtte kalendáriummal, útravaló gondolatokkal és rövid hírekkel jelentkezünk. Tartsanak velünk, kedves hallgatóink, kellemes rádiózást kívánunk!
Belém mart nagyon, véremmel a földet áztatom, amerre lépek víz fakad, sosem leszünk így szomjasak. Tegnap a lábnyomodban jártam, ma csak a sajátom találtam, ne hagyj el Istenem soha. Vigyél a hátadon haza, két kézzel adjon jót az ég, fejünkre áldás szálljon még.
A mai nap a történelem színpadán.
Április 20-a van ma, a Tivadarok, a Konrádok és a Töhötömök ünneplik névnapjukat. A Tivadar görög-latin eredetű név, a Theodor név magyar megfelelője, jelentése Isten ajándéka. A Konrád germán eredetű, melynek jelentése merész és tanácsadó. A Töhötöm török-magyar eredetű név, a Tühütüm névből származik, jelentése fejedelem, herceg. 1605. április 20-án Szerencsen a rendi országgyűlés Bocskai Istvánt megválasztotta Magyarország fejedelmévé. 1857-ben e napon megnyílt az alagút a Budai Várhegy alatt. 1841-ben e napon megjelent az első detektív történet Edgar Allan Poe amerikai író tollából. 1844. április 20-án született Szántói Kőrösi József statisztikus, aki sokat tett Budapest közegészségügyének fejlesztéséért. 1862-ben végrehajtották az első sikeres pasztörizálást. 1888-ban született Kelemen Aurél hatszoros magyar bajnok teniszező és sportvezető. 1918. április 20-án meghalt Carl Ferdinand Braun, Nobel-díjas német fizikus. 1874-ben megalkotta a kristálydetektort, 1897-ben a katód sugárcsövet. Marconival megosztva közreműködéséért a drót nélküli távíró kifejlesztésében 1909-ben kapta meg a fizikai Nobel-díjat. 1920-ban megkezdődött a 7. újkori nyári olimpia Antwerpenben. A rendezést 1912-ben Budapestnek ítélte oda a NOB, de a háborúban vesztes oldalon álló Magyarország helyett végül Belgium rendezhette a játékokat. A vesztes központi hatalmak országainak sportolói nem vehettek részt az olimpián, de így is 29 nemzet, 2543 férfi és 64 női sportolója 21 sportágban 152 aranyérmért küzdött. 1953-ban meghalt Schütz Antal piarista szerzetes, a 20. század egyik legjelesebb magyar teológusa. 1955-ben a Nagy Imre kormány felmentése után Hegedűs András új kormányt alakított. 1962-ben meghalt Harmat Artúr katolikus egyházi zeneszerző, a Zeneakadémia tanára, karnagy. És 1923-ban meghalt Kazai Endre gyógyszerész és szakíró, az első magyar nyelvű gyógyszerészeti gyűjtemény összeállítója. Ezek az események kötődnek tehát a mai naphoz, április 20-ához.
Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.
Sűrű ég, csak egy pillanat, ő a holdnak is lámpást ad. Rohan értem, visz a vállán, te is elcsodálkoznál, ilyen ős erő láttán. De az otthon hőse szeliden nyűgöz le, finom ízekbe oltja az örömét. Törött szíved foltoz, ami kerted gondoz, ki se mondom, úgy is ért. Ma is játszani hív ez a csoda kert, itt megújt.
Szegődő gondolat.
Felelősség, felelősségvállalás. Felelősség világunkért. Egyre több szó esik a környezetvédelemről. Egyre több fölhívást, reklámot láthatunk azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjuk óvni világunkat, például a szelektív szemétgyűjtéssel. Azonban ez ma még úgy tűnhet, mint egyfajta úri hóbort, ami csak a társadalom felső tízezrének lehetne a happy-e, pedig nem kellene, hogy csak az övéké legyen. Az, hogy mi itt és most élhetünk, az annak is az eredménye, hogy a korábbi generációk, még ha tudattalanul is, őrködtek a mi világunk fölött. Vagy legalábbis nem rombolták annyira, mint mi, civilizált emberek. Amikor az új európai éra gyümölcseiről beszélünk, akkor nagyon ritkán tesszük ezt a környezetvédelemmel, világunk megóvásával kapcsolatban. Sokkal inkább arra gondolunk, hogy több pénzünk lesz és jobb kocsink, vagy arra, hogy az életünk kényelmesebb lesz, arra, hogy új számítógépre tegyünk szert, új házi mozira, a teljesebb élmény kedvéért, és valahol miért is ne, hiszen egy sokáig elzárt világban élő ország és annak polgárai szeretnének kinyílni, szeretnének hozzájutni azokhoz a javakhoz, amelyek korábban tőlük elzárva léteztek. Az a kérdés azonban semmiképpen sem söpörhető le az asztalról, hogy ezt hogyan tesszük. Hiszen nékünk is kell gondolnunk az utánunk jövőkre, kell arra gondolnunk, hogy miből, hogyan és milyen körülmények között fognak majd élni. Nem csak a kemény munka, a helyes életvitel, hanem a helyes viszonyulás is fontos. A helyes viszonyulás mások felé, de a helyes viszonyulás világunk felé is. Óvni, védeni, takarékoskodni és minél kevesebbet rombolni. Talán ez lehetne a röviden összefoglalt életprogramja a 21. század emberének, hogy ne csak kusza homály legyen az, hogy mi lesz majd holnap után, amikor mi már nem élünk, de gyermekeink és unokáink igen, holnap után, amikor mi már nem romboljuk a környezetet tovább, de annak hatása, amit mi itt tettünk, akkorra már érezhetővé válik. Holnap után, amikor a mai életfolytatásunk következtében talán kérdésessé válhat az élet a mi világunkban. A jövő akkor válik tervezhetővé, akkor válik lehetőséggé, és nem szomorú véggé, ha odafigyelünk, ha felelősségünket a jövő és a következő generációk felé is fölvállaljuk. Gondolkodjunk el ezen, annál is inkább, mert nem csak az utánunk jövők, hanem már a mi életünket is befolyásolja az, hogy a jelenben hogyan élünk, hogyan döntünk.
Való. Egy társulszegődő gondolat.
Voltam már lent, én tudom, mit jelent a sötétlő bérházak csendjéből felsíró apró nezek. Már csak arra jó kezek, hogy mosolygó lélekkel bár mégis könnyezve emlékezek. Volt minden, és én mindenkinek hittem, és elfogadtam azt, hogy jó nekünk, mert ezt mondták nekünk. Elfértünk egy szobában, kiutat jövőt nem is vártam, semmink se volt, de megvolt mindenünk. Voltam már lent, én tudom, mit jelent a sötétlő bérházak csendjéből felsíró apró neszek. Már csak arra jó kezek, hogy mosolygó lélekkel bár mégis könnyezve emlékezek. Emlékezek. Hozzánk csak ritkán ért le a nap, mégis ott voltam a legboldogabb. A béke egy gangon lakott velünk, legalábbis ezt mondták nekünk.
Elfértünk egy szobában, kiutat, jövőt nem is vártam, semmink se volt, de meg volt mindenünk. Voltam már lent, én tudom, mit jelent, a sötélő bérházak csendjéből felsíró apró nezük. Már csak arra jók ezek, hogy mosolygó lélekkel vár mégis könnyezve emlékezek. Most is, mint hajdanában, álmokat szövök egy kis szobában, pedig állítólag már sokkal jobb nekünk. Mindig ezt mondják nekünk. De nem panaszkodom, nem ítélek, hálás vagyok, hogy itt élek, s ha nincs is úgy, de megvan mindenünk. Nézd, megvan mindenünk. Emlékezek.
Nézd meg, a szívemben vele néhány gond, ha esetleg nem tűnt fel. Az éjszaka vonz, pedig rád fenik armát, és tőrbe is csallak a szépséggel. Tetszik a mélység, karog a lélek, de nehezebb lesz utána másokkal. Ha belekezdesz magával ránt, és végül tele leszel átkokkal. Mondtam már, az ellentétek vonz, semmi maradt el a játékom. Benne ragadtál csukott szemekkel, reménytelen már az itt léted. Eredendő bűnben maradunk ketten, és nem leled bennem a békédet. Sepedő égre támaszkodsz, aztán darabokból tennéd helyre, ami már régen elromlott, pedig én nem ígértem semmit. A légből kaptad a téves gondolatot, hogy a tipikus énem nem jön elő, és ha jobban szeretsz, majd itt maradok.
Az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A brüsszeli vezetők szerint előbb-utóbb katonákat is kell küldeni a háborúba, és a NATO is sodródik ebbe az irányba, ezt mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában pénteken. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy az európai parlamenti választáson a békepártiság és a háborúpártiság áll szemben egymással, és Európában békepárti többséggel. A miniszterelnök elmondta, az ukrajnai háború kitörésekor a brüsszeli vezetők azzal kezdték, hogy küldenek sisakot, majd fegyvereket, harckocsikat, aztán jönnek a repülők, aztán most már arról beszélnek, miután vesztésre állnak az ő háborújukban, hogy előbb-utóbb katonákat is kell küldeni. Fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök kijelentette, a brüsszeli vezetők sajátjuknak tekintik az orosz-ukrán háborút, de az nem a magyar emberek háborúja, Magyarország egyik fél oldalán sem avatkozik be, hangsúlyozta Orbán Viktor. A személy jövedelemadójuk 1+1%-át felajánlók milliárdokról dönthetnek, írja a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleménye. Eszerint legtöbben személy jövedelemadójuk 1+1%-át gyermekek gyógyítására és állatmenhelyekre szánják, a támogatott szervezeteknek óriási segítséget jelentenek az adóforintok, a felajánlók évről évre milliárdok sorsáról döntenek, fogalmaz a közlemény. A hivatal a honlapján közzétette azoknak a civil szervezeteknek az adószámát, valamint a vallási közösségek és a Nemzeti Tehetségprogram technikai számát, amelyekre érvényes felajánlás tehető, írják a közleményben. A NAV tájékoztatásában kiemelik, idén is mindenki szabadon rendelkezhet befizetett adója 1+1%-áról. Az egyik 1%-ot egy civil szervezetnek, további 1%-ot pedig valamely vallási közösségnek vagy a Nemzeti Tehetségprogramnak lehet felajánlani. A rendelkező nyilatkozat akár a bevallás részeként, akár önálló nyilatkozatként is benyújtható a NAV-hoz május 21-éig. Sportoló Nemzet címmel sportszakmai országjárás indul május elején azzal a céllal, hogy a lehető legtöbb embert megismertessen a sport területén az elmúlt 14 évben elért eredményekkel, egyúttal a kormány kikérje a társadalom véleményét és javaslatait a sporttal kapcsolatban a jövőre vonatkozóan. Az országjárásról rendezett sajtótájékoztató Nyitrai Zsolt kiemelt társadalompolitikai ügyekért felelős miniszterelnöki biztos hangsúlyozta, a következő időszak kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy különböző társadalmi csoportokkal szervezzenek találkozókat, így a sport területén is. Az országjárásra elkészült a Hajrá Magyarok című szakmai kiadvány, amely összegzi a 2010 óta a sport területén elért legfontosabb eredményeket.
Az időjárásról.
Szombaton közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, hosszabb napos időszakokra, főleg keleten, délkeleten számíthatunk, elszórtan valószínű eső, zápor, néhol zivatar, a Tiszántúlon a legkisebb a csapadék esélye, az északira, északnyugatira forduló szél sok felé megélénkül, helyenként megerősödik, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 11 és 17 fok között várható.
Európa Rádió híreit hallották.
Antoine, s Désirét fúj a szél, előre dőlve közelednek, mindkettő énekel, s velük a dal, szintén megbillan egy kissé. Dúdolok én, s mert fúj a szél, előre dőlök hát én is. És ez a dal előre dől, én velem együtt egy kissé. Tűrüp, 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 Antoine, s Désiré kabátjuk lobog, már attól tartok feldőlnek, s féltem magam, mi lesz, ha majd túlon túl előre dőlök. Tűrük, 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 De itt van a dal, a számunk jön, támasznak hasznos légára. A föld felé énekelünk, nehogy túl előre dőjünk. Désiré, széllel bélelve, jönnek és már is itt vannak. Most megáll a szél, Istenem, csak most. Csak most, nehogy előre dőjünk.
Virágozhat még ez a vasbeton dzsungel. Mondd, hogy örökké tartunk, mondd, hogy sosem múlunk el. Mondd, ha elrontjuk majd újból, nekifuthatunk, és hogy hiába a ráncok belül gyermekek maradunk. Mondd, hogy eltemettük a múltat, mondd, hogy sosem jön vissza. Mondd, hogy a rég elejtett könnyeket az idő majd beissza. Mondd, hogy ledobjuk a súlyokat, amiket eddig cipeltünk. Hidd hát el, hogy az ismeretlenhez itt a térkép mi bennünk. Hogy annyi minden vár ránk, amit nem is sejtünk még. Mondd, hogy mi már összetartozunk, mint a rózsa meg a tüskék. Mondd, hogy változnak a dolgok, de ami fontos, az megmarad. És ígérd meg, hogy a semmiségeken többé nem emészted magad. Mert én ott leszek, mikor kell, de persze akkor is, hogyha nem. Minden vezeklő ölelésben csak átvirasztott éjjelen. Amikor arra eszmélsz délben, hogy az égen sötétül, mikor összeomlik a templom, és amikor újból felépül.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, Gál Judit kórház lelkész, a református kórház lelkészi szolgálat vezetője a közelmúltban Dizseri Tamás szeretetszolgálati díjat vehetett át. A Dizseri Tamás díjat 2004 óta ítélik oda az egészségügyben vagy a szociális szférában dolgozók kiemelkedő munkájáért. Gál Judit már teológus korában szolgált az akkori Kenézi Gyula kórházban, és 1993 óta ott tevékenykedik kórházlelkészként. A betegeket, a családtagjaikat, az ott dolgozókat segíti az evangéliummal. Pap Beatrix interjúja következik.
Gál Judit kórházlelkész hogyan értékeli ezt a díjat?
Mindenképpen nagyon nagy megtiszteltetés, hiszen Dizseri Tamást én még ismerhettem, és nagyon nagyra becsültem azt a munkát, amit ő végzett. És talán ezért is, amikor ő olyan hirtelen és váratlanul elment a élők sorából, akkor kicsit nyomon követtem ennek a díjnak a sorsát, és mindig úgy éreztem, hogy nagyon jó helyre került, olyan munkát, olyan embereket díjaztak vele, amik mögött tényleg akár egészségügyi, akár szociális szférában intézmények álltak, sok-sok kiemelt munka, meg kiemelt élethelyzet és segítés állt, úgyhogy nagyon nagy megtiszteltetésnek fogadtam.
Mit kell akkor pontosan tudni erről a díjról?
Dizseri Tamás 2003-ban halt meg, és az azt követő évben hozták létre ezt a díjat. Valóban elsősorban az egészségügyben dolgozók, illetve szociális szférában dolgozók között osztják ki, vagy az olyanok kaphatnak, akiknek az életében a munkavállalás olyan lelkiséggel párosul, ahol tényleg a krisztusi szeretet tud valahol a nagyon kézzelfoghatóval összeérni.
Mit kell tudni Dizseri Tamásról?
Ő volt a Betesda Kórház első igazgatója, gyerekgyógyászként dolgozott, és nagyon fiatalon halt meg egy infarktus következtében.
Beszéljünk akkor, és kanyarodjunk vissza az ön pályafutásához, a kezdetekhez. Hogyan indult mindez?
Én a gimnázium után orvosi egyetemre jelentkeztem, de ez még az az időszak volt, amikor nem volt előny, hogyha valakinek az édesapja gyülekezeti lelkész volt. Bár nem a református gimnáziumban érettségiztem, Kisvárdára jártam, de azért a felvételin elhangzott a hitéletre vonatkozó néhány kérdés is, így nem vettek fel három ízben sem, és közben az egészségügyben dolgoztam. És ott a beteg ágy mellett valahol egyértelmű volt számomra, hogyha lehet, akkor én valamilyen területen szeretnék segítkezni. Később teológiára mentem, és amikor negyedéves koromban a lelki gondozást kezdtük tanulni, akkor fogalmazódott meg bennem, hogy de jó lenne ezzel foglalkozni, de akkor ez még nem volt egy természetes dolog egy házon belül, hogyha valaki a teológián végez, akkor nem gyülekezeti lelkész lesz. Úgyhogy Isten ajándékának tekintettem azt, hogy már teológus koromba bejárhattam egy nyugdíjas lelkész mellett a kórházba, betegeket hívogatni az Isten tiszteletre, beszélgetni a betegágy mellett, és amikor a kórház akkori igazgatója fölkínálta ezt a lehetőséget, hogy kórházlelkészként eljönni a végzés után, akkor hálás szívvel ragadtam meg.
Akkor gyülekezetben nem is tevékenykedett?
Nem, és ez egy nagyon furcsa helyzet, hogy amikor már a segédlelkészi évet sem gyülekezetben töltöttem, mert bent tartottak az egyetemen, minden évben két fiatalt megválasztanak a ifjúság ügyeinek az intézésére, egy seniort és egy esküdtfelügyelőt, és én voltam az esküdtfelügyelő, tehát nem gyülekezetben végeztem a segédlelkészi évet, és utána rögtön a kórházba kerültem.
Akkor önnél a lelkipásztori munka, illetve az egészségügyi munka szorosan összekapcsolódik.
Nagyon szorosan, ezt otthonról is ezt láttam, hiszen édesanyám az egészségügyben dolgozott, édesapám pedig gyülekezeti lelkész volt. De valóban, amikor ide kerültem, akkor nagyon fontossá vált, hogy az a nyelvezet, amit például a teológián tanultunk, itt nem használható. Egészen másképp beszélnek az egészségügyben, meg ráadásul akár egy kórház istentisztelete sem feltétlenül olyanok jöttek, akik gyülekezetbe járnak. Nem is csak reformátusok jelentek meg ezeken az alkalmakon. Tehát először a nyelvet kellett megtanulni, azt a nyelvet, amit itt használnak. Aztán utána fontos volt, hogy egészségügyi ismeretekkel is rendelkezzek, hogy értsem, amikor a beteg azt mondja, hogy most ilyen meg olyan műtétre viszik, vagy ezt a terápiát írták neki. neki elő, hogy akkor miről is beszél.
Ezt egyébként ma tanítják, például Magyarországon, vagy tulajdonképpen egy egészen új dolog volt, amikor ön kezdte?
Amikor én kezdtem, akkor új dolog volt még. Ezért is volt nagy lehetőség, hogy egy ösztöndíjas lehetőséget kaptam az Amerikai Egyesült Államokba, ahol kimondottan a kórházlelkészséget tanulhattam. Ma már vannak ilyen képzések. Először a pásztorálpszichológiai lelkigondozó képzés volt, ami létrejött itt Debrecenben, aztán a klinikai lelkigondozó képzés Budapesten, mentálhigiénés végzettség is több kórházlelkésznek van, és 2021-től a Károly Gáspár Református Egyetemen kórházlelkész képzés is indult.
Milyen tapasztalatot jelentett az Amerikai Egyesült Államok? Ott mekkora hagyománya van ennek?
Ott a 30-as években kezdődött el a kórházlelkészség, tehát amikor én oda kerültem 97-ben, akkor azért már ott több évtizedes múltja volt, nem csak a szolgálatnak, hanem az oktatásnak is. Teljesen természetes volt, hogy kórházlelkészek szolgálnak a kórházakban. Én akkor úgy éreztem, hogy nem csak egy nagy lehetőséget kaptam, hanem ott váltam igazán kórházlelkészé. Tehát az a gyakorlati oktatás folyt, tehát miközben délelőtt előadásokon vettünk részt, délután pedig ott voltunk a betegágyak mellett, és ezeknek a eseteknek a feldolgozása, szupervíziója egyéni csoportos módon történt aztán a következő napokban. Nekem nagyon fontos ismereteket és bátorságot jelentett, hogy másképp tudjak jelen lenni a betegágyak mellett.
Említette a nyelvezetet. Miért más ez?
A jézusi találkozásokban látjuk azt, hogy ő nem sémák szerint ment senkihez. Mindig odaérkezett ahhoz az emberhez, aki őt megszólította, vagy akit ő megszólított, vagy akit hozzáhoztak. Ahhoz, hogy a másik embernek segíteni tudjunk, ahhoz mellé kell megérkezni, ahhoz érteni kell, hogy miről beszél, mi az, ami fáj neki, mi az, ami fontos neki. Nem a saját üzenetemmel közeledek először, őt szeretném meghallani, ő mellé szeretnék megérkezni, és ezért nagyon fontos a másik ember nyelvét megtanulni.
Mikor került a Kenézi kórházba?
93. augusztus 1-e óta dolgozok itt a kórházban, rögtön a segédlelkészi év után.
Hogyan változott itt a szolgálat? Hogyan alakult ki? Említette, hogy akkor indult gyakorlatilag itt is a kórházlelkészi szolgálat feladat.
Akkor már egy nyugdíjas lelkész bejárt a kórházba, és különböző osztályokon áhítatot szervezett. Nyilván, amíg hírul adtuk a betegeknek, hogy áhítat lesz, addig ennél a betegágynál megálltunk, ott megkérdeztük, hogy ki hogy van. Elindultak beszélgetések, és az nagyon hamar kiderült, hogy vannak betegek, akik nem fognak tudni eljönni az áhítatra, vannak, akik nem is szeretnének eljönni, de a betegágyban fekvő beteg nagyon-nagyon sokan szívesen mesélnek magukról. És ennek a felismerése hozta azt, hogy nagyon fontos lenne nem csak az áhítatok miatt bent lenni, hanem folyamatosan bent lenni a napok folyamán is, amikor felkínáltatott a kórházlelkészség lehetőség, ami azt jelentette, hogy reggeltől délutánig bent lenni a kórházban, akkor erre nyílt meg a lehetőség nagyon sok találkozásra, beteglátogatásra, lelkigondozói beszélgetésre. És aztán ez tovább fejlődött, hogy már nem csak a betegek, hanem esetleg dolgozók, családtagokkal találkoztunk, akik a betegágy mellett voltak, egészségügyi dolgozókkal különféle élethelyzetükben beszélgetések indultak. És így szép lassan fölépült a szolgálat. Emlékszem rá, amikor elindultak a naponkénti reggeli áhítatok, még a BEM-téren, egy kis ima termet sikerült ott létrehozni, aztán amikor átköltözött a pszichiátria, a Kenézi kórházba, itt egy új pszichiátria épült, akkor itt már a kápolna teljesen részévé vált ennek az osztálynak, itt a kórház közepén gyakorlatilag. Közben katolikus pap is került a kórházba, és megindult egy ilyen ökumenikus együttműködés.
Akkor ez a kápolna kifejezetten ökumenikus kápolna?
Egyértelműen igen, itt minden reggel van katolikus áhítat, és megvannak a református istentiszteleteknek az alkalmai, illetve csoportos beszélgetések, egyéni találkozások helyszíne is ez a kápolna.
Melyek a hagyományos református alkalmak, amelyek mindig zajlanak folyamatosan itt a kápolnában?
Tehát egyrészt van két istentisztelet hétközben és vasárnap délelőtt. Ezen kívül vannak a csoportos beszélgetések különböző részlegeknek, arra is ide jönnek le a betegek. Vannak áhítataink osztályokon is, ezek a COVID után kórtermi áhítatokká váltak. Tehát nem egy-egy osztályon jönnek össze a betegek, eleve az ápolási idő nagyon lerövidült, tehát nagyon sokszor ágyban fekvő betegek, és ott a kórteremben lehet megtartani az áhítatokat. Illetve sok lelkigondozói beszélgetés is itt folyik a kápolnában.
Önnek hogyan néz ki egy napja?
Bejövök reggel, akkor már tudom a kötött alkalmaknak a menetét, ami a csoportfoglalkozások, az áhítatok, illetve a kástáb megbeszéléseknek az időpontja. Gyakran már reggel megvan az a névsor, hogy kit fogok aznap végiglátogatni, előző napi jelzések, vagy akiket gyakrabban látogatok, vagy kísérek a betegségük idején.
Igénylik a betegek, jelzik, hogy szeretnének beszélni?
Sokféleképpen kapunk jelzést. Van, amikor a betegek jelzik, van, amikor a család kéri, van, amikor a gyülekezetből jön egy jelzés, van olyan, amikor a egészségügyi személyzet részéről valakinek nehezebb napja volt, vagy lelkileg nehéz helyzetben van, és kérik ezt a találkozást. És olyan is van, amikor a betegtársak egymásról szólnak, hogy tessék már feljönni, mert Juliska néni fönt nagyon sokat sírdogál. Tehát megvannak a kötött alkalmak, illetve, hogy kiket szeretnék meglátogatni. Természetesen, hogyha egy haldokló beteghez hívnak, ez mindig fölülírja a napi programot, vagy ha egy sürgős eset jelentkezik, de rendszerint ezeken a látogatásokon megyek végig, és hát vannak spontán találkozások is, amik akár ott a látogatás kapcsán valamelyik betegtárs vagy egy dolgozó megszólít, és egy picit csúszik a megtervezett napi program, és bent vagyok gyakorlatilag most már esti.
Kedves hallgatóink, Gál Judit kórházlelkész, a Református Kórházlelkészi Szolgálat vezetője a közelmúltban Dizseri Tamás szeretett szolgálati díjat vehetett át. A Dizseri Tamás díjat 2004 óta ítélik oda az egészségügyben vagy a szociális szférában dolgozók kiemelkedő munkájáért. Gál Judit már teológus korában szolgált az akkori Kenézi Gyula kórházban, és 1993 óta ott tevékenykedik kórházlelkészként. A betegeket, a családtagjaikat, az ott dolgozókat segíti az evangéliummal. A riporter Papp Beatrix volt.
Odafenn egy felhőn ülve lóg a lábunk, talán ott semmi sem idegen, lejövünk, két lelket megtalálunk. Ránk feszül a figyelem, felnövünk, megtalál az álmunk. Élünk gépiesen, ki tudja, hogy mit, miért csinálunk. Ó, kicsinyesen, honnan jövünk, hová megyünk? Van-e élet, feladat, kik vagyunk és kik leszünk, utánunk mi marad, amit a szív, amit a szív üzen a léleknek, csak azt tedd meg, amit a szív, amit a szív adhat az életnek, azt tedd meg. Ideben ahol dúlnak a belső harcunk, örvénylik az érzelem, viselem, hogy rám rakódnak a terhek, de nem az enyém, ha cipelem, figyelem.
Like
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, rövidesen hírekkel jelentkezünk, de a következő órában is folytatódik Kontinentális reggeli című műsorunk. Várom vissza önöket, kellemes rádiózást kívánok!
Egy ágon ring minden világ, átváltozom, mint szélcsendben a fák. Jöhet az úton akármi már, ami a múltból kigyógyít. Megyek utánad ma bárhová, csak az a fontos, hogy jó így. Szobák helyén utca van. Megyek, mert a lelkem nyugtalan. Nem ugyanaz lesz az életem, csak darabokat török a múltból. Maga felé húz a végtelen, és tükör a két szemet újból. Közel az ég volt, ma élni kell. A fényben, de jó így. Csak olyan érzés jöhet velem, ami magammal kibékít. Közel az ég volt, ma élni kell. A fény az ujjával érint. Ugyanolyan, mint a tériszony, de a szerelem úgy jó, ha szédít. A legvégén majd fújjon el a szél,